Hetente jelentkezik a 2020 film odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások Géczi Dáviddal, Schmidt Andrással, Szajki Vörös Adéllal, Varga Bencével, Balázsi Istvánnal, Kontler Dániellel, Marjai Judittal és az űrhajó többi vendégével. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot streamelsz, az asszony már elaludt, a macska kint vernyog és nem tudsz aludni, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek a felgyűlt gondolatokat, itt a lehetőség, hogy meghallgasd ezt a pár filmőrültet. Lehet, hogy nincs igazuk, de legalább van véleményük. Kezdődjön tehát a 2020 film odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások.
Sziasztok, ez a 2020 film odüsszeia Varga Bencével és Géczi Dáviddal. Ezúttal Jonathan Glazer új filmjét fogjuk kicsit vesézgetni, ami nem más, mint az érdekvédelmi terület, most szerepelt az Oscaron, és hát egy ilyen brechti elidegenítéssel van dolgunk, azt hiszem, vagy nem?
Nyert is, ugye? A legjobb külföldi film kategóriában, ha jól emlékszem.
Igen,
uh-huh. Igen. Nagyon sokat gondolkodtam ezen a filmen, már csak azért is, mert anno, amikor Cannes-ban szerepelt, akkor ugye elég sok tudósítást elolvastam róla, sose jó dolog nagyon előolvasni egy filmnek, de hiszen pont ezért ugye meglehetősen nagyok és talán megalapozottak, vagy megalapozatlanok a várakozások ezzel kapcsolatban. Ugye én nagyon vártam ezt a filmet, és hát nagyon vegyesek az érzelmeim, és hogy megérdemelte az Oscart, az egy, hogy mondjam, az egy vitatható dolog, de azt hiszem, hogy egyébként igen. Ezzel együtt ez a film, azt hiszem, hogy sokkal több egy filmnél, és azt hiszem, hogy ha erről a filmről beszélünk, akkor nyilván nem csak a filmről, hanem egy csomó mögöttes dologról, filozófiáról, történelemről, és nem tudom, miről is kell beszélnünk. Mert ugye van az, amit mindenki emleget, hogy ez a Martin Amis brit író, hasonló című regényének az adaptációja, amiből hát így körülbelül egy szó sem igaz. Tehát, hogy egyébként, aki olvasta ezt a regényt, én magam megtettem, az arról szól, hogy tehát a setting az valóban Auschwitz koncentrációtábor. Annak a regénynek a főszereplője egy fikciós alak, a tábor egyébként tehát a valós történelmi figurára alapozott vezetője, annak a felesége és egy náci tiszt, aki beleszeret a tábor főnöknek a feleségébe, és aztán ennek az érdekes szerelmi háromszögnek a mindenféle szövevényes kibontakozása, a gyilkossági kísérlettel és ugye táborba hurcolt raboknak is a történetbe való bevonásával. Ez a film gyakorlatilag annyiban egyezik, hogy mondjuk körülbelül a történelmi korszak és a hely az, ami stimmel. Egyéb szempontból semmiképpen sem, úgyhogy azt most szeretném aláhúzni, hogy ennek a Martin Amis regényhez semmi köze. Ez a film szerintem teljesen másról szól.
Miről?
Mármint, hogy
nagyon sok holokauszt filmet láttunk már, ugye a Zongoristát, vagy a legalapabbat, ugye a Spielberg-Schindler listáját, és emlékszem, még a Nemes Jeles nyilatkozta akkor, amikor nyert ugye Cannes-ba, hogy a holokauszt értelmezéssel általában az a baj, hogy túlélő filmet akarnak belőle csinálni, miközben a holokauszt nem túlélhető. Na most itt megmondom őszintén, hogy és ebben a Nemes is beletartozik, meg a Spielberg, meg a Zongorista, tényleg mindig megpróbálták más szemszögből megmutatni a holokausztot, és mindig azt mondtam, hogy na, talán ezért megint érdemes volt a témához nyúlni, pedig már egy olyan témáról van szó, amit ezerszer elmondtak, de most ez a szemszög, tehát gyakorlatilag kerítésen kívül vagyunk, ez engem nagyon, mondjuk azt, hogy mozgásba hozott, mert nemrég voltam New Yorkban, az Edward Hopper kiállítás képeit néztem, nem teljesen, igazából egy képet, és a párom volt most itt eszembe, de a lényeg az, hogy elmélyültem utána a Hopper képekbe, és elég sokat nézegettem hosszan, és teljesen hopperizmus van ebbe a Glazer filmbe, tehát ilyen állóképeket látunk, mint a náci harmadik birodalom nemzetszocializmus tökéletesített családképe, ami egyébként nincs olyan messze az amerikai idilltől a második világháború után, ami a Saturday Evening Post kártyáin jelenik meg, és amit Spielberg olyan nagy szeretettel helyez társadalmi alapra, tehát tökéletes család, aki otthon van, tehát ugye Spielbergnél mindig hiányzik az apa, de a végén valahogy visszatér, vagy valahogy egyesül a család, vagy egy idegen érkezik a családba, vagy egy cápa, tök mindegy. A lényeg az, hogy ezek az állóképek mutatják a családok boldogságát, vagy jelenítik meg ezt a fajta idillt.
Tökéletesen tudok hozzá csatlakozni a tekintetben, hogy azért az én életemben volt már mondjuk egy pár évvel ezelőtt egy olyan szakasz, amikor azt mondtam, hogy nem vagyok képes és hajlandó több holokauszt filmet nézni, mert hogy mindent leírtak, megmondtak, lefilmeztek ezzel kapcsolatban, bár ugye, mint tudjuk, Auschwitz után nincs költészet, de az az igazság, hogy aztán engem pont egyébként a Nemes Jeles filmje változtatott meg ebben, tehát ott hosszúan győzködtem magam, hogy azért magyar Oscar-díjas filmre azért csak menjünk már el megnézni, és akkor azt mondtam, hogy aha, nem, hát ebben azért vannak új dimenziók, tehát egészen új nézőpontból világította meg ezt a kérdést a maga brutalitásában. És ugye az emberben mindig felvetődik az, hogy jó, szerintem ugye két oldalról kell nézni. Tehát az egyik, hogy van-e művészi létjogosultsága, a másik meg az, hogy kell-e újra és újra ezt a történetet elmesélni. Azt kérdezzük, hogy történész szemmel, vagy nem tudom, társadalom, tudós szemmel, amik nem vagyunk, de hogyha megpróbálunk ebbe belehelyezkedni, mondjuk azt, hogy egyfajta ilyen felkiáltójelként, vagy nem tudom, ilyen történelmi emlékezetként ezt újra és újra fel kell idézni, hogy még egyszer megtörténjen, akkor teljesen egyetértek vele, tőlem aztán két évente jöjjön ki egy ilyen film, hát ha az új generációknak ez, tehát különböző formanyelvekkel, vagy különböző mondani valóval, de mindig azért az eszébe vési, hogy itt mi történt. Ezt a részét el tudom fogadni. Azt, hogy művészileg ez indokolt-e, az egy más kérdés. Ebben a filmben, ami számomra egy, ugye, tehát amiért felfokozottan vártam ezt a filmet, az, hogy ugye csak annyit tudtam róla, hogy ez az a film, ahol gyakorlatilag Auschwitz csak az atmoszférájában jelenik meg, a kerítésen túlról, mindig csak gyakorlatilag atmoszférában érezzük, hogy ott valami rettenetesen nyomasztó történik. Ugye a
Hitchcocki... Én ezt sem tudtam, hogy ez ennyire tudatosan végig lesz vívva egyébként.
Ugye a Hitchcocki ugye mondás, hogy akkor igazából az a félelmetes, amit nem látsz, az itt ugye tökéletesen érvényre van juttatva, és akkor ehhez képest szerintem, ami nagyon, vagy engem, ami nagyon megfogott, az, hogy kicsit gondolkodtam arról, hogy a második világháborúval kapcsolatban mik azok, amik rögtön az eszedbe jutnak. Tehát, hogyha nem tudom, a magyarok vagyunk, és a második világháború szót kimondja valaki, akkor igen, halálos tavasz, vagy a nem tudom, tehát hogy a háborúról vannak olyan alapképzeteink, amik rögtön így beugranak, hogy mondjuk ki hogy élte azt meg.
Amú is gyémán.
Igen. És akkor nekem ez a saját életemből vett példa, hogy volt egy olyan közeli ismerősöm, akinek a családjáról, ilyen ebédlőasztalnál mindig szerettek a múltról beszélgetni, és hát az egyik családtag, az egyik nagymama, az egész második világháborút azt ilyen, hát kicsit szemlesítve vallotta be, hogy hát ő úgy élte meg, hogy hát egyébként egy ilyen módos családnak a leányaként őt kiküldték a háború elején Svájcba, és hát ő tulajdonképpen egy ilyen apáca zárdában élte végig a világháborút, és hát ő 39 és 45 között, amit leginkább fel tud idézni, hogy akkor tanult meg igazán jól síelni. És ez valami olyan kontrasztban volt ugye a nem tudom, Málenki robottal elvitt magyar férfiakkal, vagy a Donkanyarral, vagy a holokausztal, ugye a magyar zsidóság Auschwitzba transportálásával, hogy egyszer itt majdnem félre nyel az ember, de hát igen, tehát hogy rengeteg féleképpen
meg lehet. De hogy ez csatlakozzak, ugye filmes előképek is vannak, tehát hogy rettenetesen visszataszító az, amikor mondjuk a főhős, vagy bárki, bármilyen emberi lény, akit a film nem gonosznak ábrázol, hanem esendőnek és jónak, vagy akár csak nem is ábrázol, de tudod, hogy ott van, itt ebben az érdekes, hogy semmilyen azonosulás ugye nincs csak értelmi szinten és érzelmi szinten a zsidósággal, amit viszel be magaddal a terembe. De ugye ott nem találkozol ezzel, csak a film legvégén, de hogy mondjuk, hogyha Spielberg filmjét vesszük, a Schindler listáját, ott ugye ugyanezzel játszik a rendező, hogy bemutatja a gonosz oldalát, tehát a Ralph Fiennes ugye mesterien játsz az elmebeteg nácit, akinek gyakorlatilag semmi érzelme nincs, tök nyugodtan iszik, eszik, reggelizik, tornagyakorlatot végez, pocakosan is kilő az ablakon, és tök mindegy neki, hogy kit lő ki. Vagy ugyanígy vehetjük mondjuk Quentin Tarantino filmjét, a Becstelen Brigantikat, amikor már nem is tudom, hogy ki van ott a Göring, vagy a Himmler, már nem tudom, Göring talán, ott bulizik ott az asztalnál, ahogy a Hans Landa is örül magának, mint egy hülye gyerek, és gyakorlatilag ezek tök jól szórakoznak, és élvezik a harmadik birodalom előszelét, és egyáltalán nem érdekli őket másnak a sorsa. Ez nyilván az életből is ismerő, és gyerekként tudunk ilyen gonoszak lenni, hogy az egyik gyerek sír, a másik elvette a játéket, ez meg örül is játszik vele. Itt éreztem a leginkább ebben a filmben, hogy erre az érzésre appellál, és gyakorlatilag minden jelenete attól lesz szürreális, hogy ezek az emberek megpróbálják a családi normákat, a már említett Saturday Evening Postos vagy hopperes nyugalommal konstatálni, hogy az ő életük milyen szép, milyen jól nőnek a zöldségek a földbe, vagy igen, itt nevelik a gyerekeiket, a kutya az minden jelenetben ott van, és gyakorlatilag szinte hangosan röhögsz föl, hogy hát ez nálam egy ilyen pszichológiai védekezés volt, hogy fel kellett röhögnöm néha, amikor elhangzottak ilyen mondatok, hogy milyen szép az életünk, vagy hogy úgy szeretek itt lenni. Meg, szóval, hogy ezek egyszerűen annyira szürreális dolgok voltak, miközben látod, hogy az Auschwitzba tartó vonat kéményének a gomolygó fekete füstje érkezik a horizonton, és pontosan tudod, hogy mi történik.
Így igaz, úgyhogy ha azt keresjük, hogy szerintem mi volt itt a Glazernek a szándéka, akkor nem a Martin Amis regényének a környékén kell keresgélni, ami tényleg nagyon-nagyon érintőlegesen van csak a filmhez köze. Nekem sokkal inkább a Robert Merrill Mesterségem a halál jutott az eszembe, ami ugye hát 1952-ben született regény, tehát néhány évvel gyakorlatilag járunk csak a megtörtént események után. És szerintem az volt az első olyan regény, és talán a mai napig az egyetlen, ami valahogy ebben a megközelítéssel, tehát hogy a Hösz ugye fiktív önéletrajzáról van szó, ahol a mai napig borzasztóan nem emlékszem arra, hogy ilyen gyermeki izgalommal készül arra, hogy akkor hogyan lehetne itt a hatékonyságot növelni, és akkor hogyan lehetne ezt még jobban csinálni, és hogy hogyan tudna igazán sikeres lenni a szakmájában. Tehát mert ezt a rettenetes abszurditást, hogy valaki egyébként pusztán, tehát ilyen egyszerűen jó akar lenni a szakmában, jó akarja elvégezni a rábízott feladatot, azt akarja, hogy büszkék legyenek rá a főnökei, és jó családi életet akar élni, és hogyha az, hogy egyébként mellesleg neki a munkája az, hogy százezreket gyilkol meg, ennek az abszurditása szerintem abban a regényben tökéletesen megjelenik. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy min alapszik a legalábbis a rendezői szándék, Glazer szándék, akkor szerintem sokkal közelebb van a Mesterségem a halálhoz. A másik, ami pedig felködlött bennem, ez a bizonyos Hannah Arendt-i filozófia, amit ugye ugye azt hiszem, hogy a 60-es években írt erről, és ez a gonoszság banalitása. Tehát gyakorlatilag ő is ebből a témából indul ki, és a koncentrációs táborokból, és amikor ugye az összes náci főbűnös állandóan ezzel a én parancsra védekeztem, vagy a parancsra cselekedtem, és hát én csak jól akartam csinálni a munkámat, stb. Kezdte el elemezni, akkor jött rá, illetve ez leginkább ugye az Eichmann perhez kötődik, akit ugye elkaptak Argentínában, elvittek Izraelbe, és ott ugye hosszas tárgyaláson, ami ugye az nemzetközi sajtót is bejárta, derült ki százezrek számára, hogy ugye mindenki egy szörnyeteget vár. Tehát mindenki azt várta, hogy abban az üvegkalickában ott fog ülni egy ilyen, nem tudom, egy ilyen csikágyiló, tudod, mint az az orosz sorozatgyilkos. Akkor egy ránéztél, és tudod, a hiányos fogazatával, a félőrült tekintetével, úgy igen, tehát hogy mondjam, a tömeggyilkost ilyennek képzeled el, és nem. Ott ült egy ilyen precíz német hivatalnok, aki is, nem tudom, vékony keretes szemüvegében is ilyen halálnyugodtan mondja, hogy tehát ő nem is érti, hogy itt a probléma, hát ő nagyszerűen végezte a munkáját. Szóval a gonoszság banalitása szerintem az, ami ebben a filmben szándékén megjelenik, és azt hiszem, hogy nagyon kísérleti ez a film, és nagyon, tehát voltak olyan eszközök, amiben azt mondom, hogy teli találat, és tökéletesen idézi ezt meg, és vannak olyanok, amit én egy picit túlhúzottnak érzek.
Mik azok a
túlhúzottak? Tehát először, csak nem akarok rögtön belevágni abba, hogy nagyon belerondjak, vagy nagyon kritizáljam, mert alapvetően az itt jó filmnek tartom. Tehát azt, hogy ilyen nagyon érdekesen, folyamatosan ott van ez az atmoszféra a háttérben, tudod, néha egy ilyen puskalövéssel, néha egy ilyen
ordibálással,
igen. Gyipolással. Nekem az egyik legijesztőbb az volt, amikor ugye van ez az éjszakai jelenet, majd arról is beszéljünk egy kicsit, ugye ez a éjszakai kamerás jelenet, ami olyan, mint hogyha egy ilyen vadkamerával vették volna föl, szóval van benne egy kicsit ugye a lopakodó vadállat az erdőben.
Negatív.
Igen. Vagy szolarizált, nem tudom egyébként, de az ukrán háborúban is lehet éjszaka ilyen képeket látni, amikor így veszik föl, nem tudom magát a technikát, hogy ilyenkor mit használ a rendező, de hogy ugye ott azt látjuk, hogy ugye az egyetlen emberi lény ebben az egész történetben egy lengyel lány a városból, aki ugye ilyen hullott almákat próbál a munkaterületen eldugni, hogy azt úgy megtalálhassák a rabok. És akkor megint csak atmoszférában úgy háttérből hallod, ugye, hogy összevesznek az almán, puskalövések, ordibálások, és akkor kiadják a parancsot, hogy mit csinálnak? Almán veszekednek? Fajtsd bele a folyóba! És ott a jaj veszik el is. Tehát, hogy és ezek mind csak ilyen háttérből szépen finoman beszüremkedően vannak ott. És ugye maga attól, hogy a zajok meg a beszéd, vagy a zajok meg az örejek, azok néha erősebbek, mint a beszéd. Vagy néha a beszéd a háttérben van. Ilyen egész doboz hangon, szerintem ez az atmoszféra teremtés, ez brutális. Vagy amikor ugye bejön a vonat és a...
Meg is kapta rá az Oscar-t, ugye?
Meg,
a hangkulisszákra.
Igen, a füst, tehát ugye a mozdony füstjét látott csak, és ugye abban kontrasztosan a tábor főnöknek az arcát. Semmi más, te tudod, hogy most leterelik a zsidókat a vonatról, de ebből semmit nem hallasz, csak ugye ezt a rettenetes, tehát a tumultus hangokat és a füstöt. Na, szóval ezek nagyon erősek. És akkor amik nekem meg egy picit sok volt, vagy néha egy picit... Na mondjuk akkor, ami a határon járt, az például ugye a ruha. Biztos emlékszel a Nyugaton a helyzet változatlanban, ugye tavaly volt Oscar.
Persze.
Díjas, és emlékszel arra, amikor a srácok bevonulnak, és ugye megkapják az egyenruhájukat, és az egyik az elben frissen számukra varrott egyenruhát így kibontja, venné föl, és látja, hogy a nyakán ott egy vérfolt. És akkor egyszer csak elszörnyedben látja, hogy ott tulajdonképpen azon, hogy gyorsan befoltozták a lőtt lukat az egyenruhán, valamennyire kiszedték belőle a vért, és ugye már mehetnek is ők is az első világháború vérszivattyújába. És ez ugye az egy borzasztó erős jelenet benne. Itt is a ruhák, ugye? Tehát, hogy meghozzák a ruhákat, amiket ugye elvettek a raboktól, és a családtagok ott vidáman turkálnak, és mindenki választhat magának egyet, illetve ahogy ugye nézegeti a bundát a tábor főnöknek, tehát a hősznek a felesége, és akkor nézegeti magát, kelleti magát a tükör előtt, tegyük hozzá a csodálatos Sandra Hüller, és akkor talál egy rúst a zsebben.
Nagyon jó volt. Igen. Hihetetlen, hogy
egy évben két ilyen film, ugye már egyszer szétmagasztaltuk a zuhanás anatómiájában, és most
ebben. De más egy életen keresztül küzd két ilyen főszerepét.
Tegyük hozzá, semmit nem is kapott.
Egyébként nem akarom vagy a gondolatmenetethez megint csatlakozva, igazából lehet, hogy azt kéne számba vetni, hogy mik azok a legszürreálistább jelenetek, ahol a gonosz a leghumorosabb. Mármint olyan szempontból humoros, hogy a pszichológiai védekezésünk miatt nem tudunk más tenni, csak röhögni rajtuk, hogy ennyire hogy lehet valaki elvetemült is gonosz. És egyébként az a hihetetlen számomra, hogy ugye, vagy az nagyon jó a filmben, hogy a náci, a Himmlernek ugye a szárnysegédje, az gyakorlatilag egy kevésbé narcisztikus és nácinak van bemutatva, mint a saját felesége. Tehát az igazi náci az a felesége nálam, és most lehet, hogy sokan megköveznek, de hogy a jó, és lehet mondani, hogy ő csak a gyerekei biztonságáért küzd, és azért a házért, meg azért a helyére, ami itt meg lett építve, de nem, a férjét gyakorlatilag bárhova elküldi, csak ő ott tudjon maradni, neki az tökéletes, neki az semmilyen morális problémát nem jelent, hogy embereket gyilkolnak a folyó túloldalán.
Hát szép a kert. Annyit melózott már a kert, tehát most hagyják ott.
És nem tudom, melyik a legszürreálisabb rész. Először azt hittem, hogy az lesz, amikor így hirtelen bejön a fél náci vezérkar a nappaliba, és akkor elkezdenek arról beszélni, nem is az, hogy itt most hány embert fognak megölni, hanem hogy tud a leggazdaságosabban működni az égető berendezés és a gáz. Tehát, hogy mennyit kell hűlnie egy gépnek, mennyi órát tud üzemelni.
Ez a technokrata megközelítése a náciknak, meg a hösznek, az ami ugye már a Merl regényből is ugye nagyon eklatánsan kijött. De visszatérve arra, hogy lehet jól megmutatni a dehumanizálást itt a bundával, meg ahogy ugye visszajön a táborból, nem tudom, a születésnapjára meginni egy felest, és leveszi a csizmáját, és akkor gyorsan azonnal egy ugye házhoz vezényelt rab elkezdi pucolni a csizmát, és akkor látod, hogy véres a csizmája. Tehát, hogy ezek még nekem a határon mozogtak, de azt mondom, hogy kiváltottak elő hatást, és így rendben is volt. Az, ami már nekem nagyon sok volt, azok ezek a elviszem a gyerekeket kajakozni, pecázni, úszunk a folyóba, majd egyszer csak találok egy műfogsort, és rájövök, hogy a pernye és a hamu és a nem tudom mi az gyakorlatilag ugye a folyóba kerül. És akkor gyorsan hazaviszem a gyerekeket lesikálni. Tehát, hogy ez nekem egy kicsit már a tényleg az ultrahatásvadásság volt, vagy az, amikor, tehát ilyen minden adandó hátborzongató párhuzamot elkezdett kihasználni a Glazer. Tehát, hogy hazamegy a hősz, befekszik a gyerekek mellé az ágyba, és mit mesél nekik a Jancsi és Juliskát, és azt, hogy a boszorkányt berakják a kemencébe, miközben tudod, hogy odakint működnek a kemencék. Szóval, na ez nekem sok volt, tehát, hogy...
Na hát, ezek a virágok gyönyörűek.
Igen, azokat azáleák. És vannak zöldségek is. És fűszernövények, rozmarin, ez meg a cékla, ez meg az édeskömény.
És napraforgók.
És itt van a karalábé. A gyerekek nagyon sok karalábét esznek.
A csodás idő, ami vendég szeretetben telt el a hőszházban, számunkra mindig is az egyik legszebb vakációs emlékünk marad. A jövőnk keleten van. Köszönet a nemzetszocialista vendégszeretetért.
Ilyenkor most úgy érzem, hogy mi vagyunk a véres szájú kritikusok, mert igazából, ha erről csinálsz filmet, akkor minden párhuzamot megtalálsz. Tehát egy jó film készítése talán olyan, mint egy vizsgadolgozat megírása. Tehát, hogy gyakorlatilag mindent, ami ehhez kapcsolódik kulturálisan, érzelmileg, pszichológiailag, azt megpróbálod ugye beinvolválni ebbe. Na most egy Andersen, vagy egy, ezek a korabeli mesék, ezek gyakorlatilag teljesen realisztikusan jelen lehettek egy náci család életébe, és az is nyilván ilyen szempontból minden hatásvadászatnak tűnhet, mivel ez egy elidegenített világ, és bármi jellegű érzelem, vagy utalás, az egyből direkt szimbólumá alakul. Vegyük a negatív képet, amit kérdezted, hogy valószínűleg utómunkával értek el, hogy negatívba rakták a felvett képet, hogy ott például almákat dug az elején, ha jól emlékszem, igen, a falba, vagy a földbe, már nem emlékszem,
hát a falba. Megások közé, tehát ahol dolgoznak a rabok vélhetőleg.
Igen, de hogy először még nem is értetted, hogy legalábbis én elsőre nem kapcsoltam, hogy mi történik, és mennyire az emberi pillanatoktól is annyira távol tartja magát a rendező, hogy azt is negatívan ábrázolja. Tehát azt is egy ilyen megfigyelő.
Én ott azt gondoltam, hogy ez azért van negatívan, mert az az egyetlen emberi dolog a filmben. Tehát ott nem vadállatokról van szó. És én arra gondoltam, hogy ez egy ilyen kísérleti eszköz arra, hogy ugye a világnak a kifordultságát megmutassa. Tehát, hogy az aki valami lesz. Emberi gesztust tesz,
az a bűnös, annak kell bujkálni, az végez éjszakai földalatti akciót. És ugye
talán ezért a negatív felvétel, igen. Voltak eszközök, amiket nem értettem, tényleg ez az intro, amilyen kellemetlenül hosszú. Tehát ugye, nem tudom, jó néhány percig nem látsz semmit, csak a sötétség.
Szereti. Jó, csinált ezt Kubrick óta, tudjuk, hogy minden, vagy sokan megpróbálják, ez egy ilyen művészfilmes elán, vagy attitűd. Igazából ez akkor működik, ez otthon nem működik. Ez akkor működik, ha bent ülsz egy művészmoziba, sötét van, és ráhangolódsz a filmre. Tehát, hogy ez egy utazásnak a lényege, hogy ezt a filmet úgy tekintsd. Egyszer a Frigau Bence mondta még 15-20 évvel ezelőtt, amikor a Tejú című filmet mutatta be egy művészmoziba, hogyha ezt a filmet úgy nézitek, mint játékfilmet, akkor nagyon nagyot fogtok csalódni. De ha ezt úgy nézitek, mint ha egy űrlény szemlélni a világot, akkor rengeteg érdekes dologra fogtok leállni, és ezek az ambient filmek. Szóval nekem ez valahol egy ambient film,
ami arra kényszerít,
hogy egy külső. Igen, hogy egy külső szemmel nézd ezt a szürreális világot, és akkor igazából ezt megtöri egy-egy pillanatra, a legradikálisabban, spoiler alert, amikor a legvégén ugye a főhős nácink kihányja a belét a lépcsőn. Tehát minthogyha telítődne ezzel a sok szarral, amit
ez egy nagyon érdekes dolog, mert én meg pont azt gondolom erről.
Meg már megszoktad.
Nem, hanem hogy ő nem telítődik ezzel a sok szarral. Ő attól lett rosszul, tehát mikor hány egyet? Akkor, amikor elmegy egy estére. Tehát kikerül a saját közegéből, rendkívül lógó orral, ugye átvezélik őt Berlinbe, mert ott fontosabb dolgai vannak, és hát ott kell hagyni a szeretett Auschwitzát. És egy tök idegen közegben van, ahol igazából nem is érzi jól magát, ő nem egy ilyen társasági, estélyes ember, ott vannak ezek a gyönyörűen felöltözött dámák, ezek a nagyvilági urak, ezek az iparmágnások, és nem tudom kik, és ő meg ott tipródik közöttük, és én nekem valahogy abszolút az volt az érzésem, hogy igen, hát itt most arról van szó, hogy ő ettől az estétől lesz rosszul, attól, hogy nem találja a helyét ebben a közegben, és nem attól egyébként, ami a mindennapi munkája, hát abban kiválóan teljesít. De persze, ez szóval, csak egy értelmezés.
Szóval azt mondod, hogy gyakorlatilag egy olyan szerencsétlen csávó, aki csak a munkájának tud élni, és képtelen magát elengedni, avagy van egy ilyen gyakorlatilag undorodás a saját közegétől is. Mert igazából én azt látom, hogy ő sehol nincsen jelen, tehát se a családjában nincs jelen, se itt a partikon nincs jelen, és a munkájában is mindig lefokozzák, áthelyezik, átteszik. Olyan nagy megbecsülést én nem látok.
Valójában folyamatosan retteg a jövőért és az előléptetését. Szerintem azt jól ábrázolja Glaser, és ez mondjuk például néhány éve nagy port felvert Orgia című könyvből is szerintem nagyon szépen kirajzolódik, ami ugye a magyar nyilasokról szól, hogy ugye ne felejtsük el, hogy a nácik azok milyen rétegből jönnek, vagy egy jó részük. Tehát mondjuk Hösz, illetve az a Hösz, akit a Glaser megjelenít, az egyébként ugye egy vélhetőleg végtelenül ilyen deklasszált és nagyon alacsony társadalmi státuszból érkezik. A felesége is, azt onnan tudjuk, hogy amikor megérkezik az anyja a feleségének, akkor az anyja ilyen tétován mondja, hogy lehet, hogy XY-ék is itt vannak a táborban, mert a feleség visszakérdez, hogy azok kik is? Hát tudod, akiknél takarítottam. Tehát tudjuk, hogy itt egy takarítónő családjából származó feleségről beszélünk, és a Hösz karaktere is valahonnan mélyről jön. És pont ezért nekik a náci pártban való érvényesülés, illetve az, hogy a apa az SS-ben hova jut, az ugye a társadalmi felemelkedésnek a kulcsa. Tehát ők azért tudnak egy ilyen szép kertes házban lakni, szép nagy kerttel, nekik azért van medencéjük, nekik azért van virágos kertjük és minden, mert apa ezt a beosztást kapta. Ha nem lenne a náci párt, ha nem lenne a háború, ha nem lenne Auschwitz és nem lenne a holokauszt, akkor vélhetőleg anyuka takarító lenne a Hösz meg Kubikos, vagy nem tudom, érted, egy alacsony rangú katonatiszt. Tehát ők nekik ez egy bazi nagy társadalmi felemelkedés, és pont ezért állandóan Hösz, állandóan gyötrődik, állandóan retteg azon, hogy ugye az ő karriere hogy alakul, és hogy ezt ki ne húzzák alóluk. És itt van a dinamikájukban szerintem ez a nagyon szép törés, amikor azt látod, hogy van ez a tökéletes család, amit anya próbálott ugye megteremteni, de amikor arról van szó, hogy apát elvezénylik, akkor rögtön kiderül az, hogy jó, hát figyelj, minden el nem megyünk, te elmehetsz, téged elvezényelhetnek, mi maradunk itt, hát nekünk ez a paradicsom.
És ennek számomra ez a végtelen önző, és gyakorlatilag amikor már nácit is sajnálod a családtól, tehát nem tudom. Én pofára estem ott, ahogy a csávós tégen. Kicsit nem tudom, hogy így a vége fele miről beszéljünk még, talán John Glazernek az életrajzáról egyáltalán nem beszéltünk. Megmondom őszintén, én mindig mondták, hogy nézzem meg ezt a filmet, vagy azt, most egy kicsit jobban neki fogok ugrani, hogy a Sexy Dögtől hogy jutott el eddig a filmig. Tudom, hogy volt az Under the Skin, meg a Születés, ezek azért ilyen fajsúlyos filmeknek tűnnek. Azt hiszem, a Születést láttam is egyébként. De érdekes, hogy egy angol rendezte ezt a filmet, és nem volt támadás. Tehát ugye Ridley Scottnál volt támadás, hogy egy angol miért rendez a francia hősről, Napóleonról filmet, de itt ugye egy annyira autentikus közeget ábrázol, és hát ilyenkor ugye általában németek szoktak előrukkolni saját verzióval, ahogy tették ezt a Bukás esetében, ugye Hitler végnapjairól szólt, illetve nemrég a Nyugaton a Helyzet változatlan című filmet. Tehát én nem csodálkoztam volna, hogyha ez egy német vagy egy osztrák film, de hát egy angol rendezte. Ilyen szempontból talán mindegy ismert.
Talán az angoloknak azért mindig van egyfajta somás véleményük a németekről. Ugye emlékszel a Indiana Jones nyári megbeszélésében.
Vagy a vacakszálóra.
Nem, hanem amikor nyáron beszélgettünk, az Indiana Jonesban volt az egy mondat, hogy ne tréfálkozzon, hiszen maga német, vagy ne próbáljon viccelni, hiszen maga német. Itt azért egy kicsit a Glaser nem tudja letagadni az angol karakterét. Tehát ez a német pedantéria, ez azért gyönyörű. Egyrészt szerintem nagyon, amit mondtál a képekről, tehát ott azért ezeket a baromi erős kontrasztokat, ugye a szürke kerítés előtt a nagy műgonddal, a rengeteg színes virágnak a kontrasztja, vagy ugye ez a teljesen szimmetrikus udvar, teljesen szimmetrikus Chanel rendezett bútorok kép, tehát azért ha megnézed a kompozíciókat, az sokszor ilyen rettenetesen szimmetrikus. és ez szerintem ezt a német fegyelemmániát, meg pedantériát, hogy mondjam, húzza alá, meg talán egy kicsit, én már ott éreztem, hogy ezt egy picit frocilizás szintre megy, amikor hazajön, és elkezdi lekapcsolni a villanyokat. Tehát, hogy végigmegy az egész lakáson, házon, mint gondos apuka, mindent bezár, kulcsra, és mindenhol lekapcsolgatja a villanyt. Az valami annyira német volt, hogy azon már egyszerűen, tehát ez nem volt a felhőtlen szórakozás filmje, de azon egyszerűen én is elmosolyodtam, hogy oké, hát ez íze. És lehet, hogy ezt egy angol tudja illetni, talán egy német nem. Még annyit jegyeznék meg, hogy...
Ezt a tüchtigséget.
Hogy végig egy dologtól nagyon féltem, mert ugye a tábor mondjuk így áldozataival ugye nem találkozunk semmilyen szinten, csak atmoszférában vannak ott. Viszont a ház körül ugye ott vannak segítőként kirendelve, és tehát az egyetlen felület, ahol közvetlen kontaktusban vagy érintkezésben látod ugye az áldozatokat és a tetteseket, vagy a bűnösöket, az ugye itt a házban van. És ettől rettegtem, hogy ez itt ne, tehát hogy ne lépjünk ki ebből, vagy hogy mondjam, tehát hogy ezt az áldozati státusz bemutatása, ezt valahogy jól fogja a rendező, és ne menjünk el ilyen horror pornóba. És ez tökéletesen csinált. Tehát van, megjeleníti azt, hogy...
Van egy mondat,
ugye, hogy mondjam,
emlékszel arra a mondatra, amikor a nő
azt mondja, azt hogy, nem, mondja, akarod, hogy ő... nem akarod hamuként véget, nem akarod, hogy a férjem hamuként...
Hát igen, nem akarod, hogy a férjem szétszórja
a hamvaidat, hogy mit tudom, nem jó vasad ki valamit, igen. Vagy már nem tudom mi volt. Tehát, hogy egyrészt néha az asszony száját is elhagyják ilyen fenyegetések, amikor valamiért felpaprikázódik, vagy hogy mondjam, a lelki nyugalmából kiesik, akkor azért nagyon gyorsan érezzük azt, hogy akkor milyen is a viszony itt a ház dolgozói, akik között nagy kegyesen kioszt néha ruhákat vagy élelmiszert, és aztán a valóság között. A másik meg, amikor ugye, hát a hősz maga effektív, ugye, hogy mondjam, nem életet él egy rabnővel, de ezt is csak nagyon-nagyon áttételesen, és hál' Istennek nem... Szóval csak úgy mutatja meg, amennyire ez szerintem művészileg indokolt, és nem kezd el ebben tocsogni. Ez szerintem ez egy nagyon fontos rész volt, hogy ez az abuzálás...
Az arányérzék.
Az ízlés és az arányérzék, az szerintem végig jó volt. És talán még
szerintem a hallgató...
Várjál, még egy mondatot, hozzátennem, hogy viszont én elég sokat olvastam, meg elég sok történelmi ismeretet gyűjtöttem a Hösszről, és hogy azért is gondolom, hogy ez a gonosz banalitását akarta megmutatni ez a film, és tulajdonképpen mindegy is, hogy ez egy holokauszt film formájában történt, mert ezt meg lehetett volna mutatni a kambodzsai Tuol Szleng börtönben is, te jártál ott a Killing Fields-en, vagy nem tudom, tehát hogy ez igazából bárhol bemutatható, vagy a történet bárhol elvihető lett volna. Szóval azért is gondolom ezt, mert egyébként elég sokat változtatott a karakteren, tehát ebben a filmben Hösz néha kifejezetten soft, tehát amikor ugye félti a jövőjét, vagy a karrierjét, vagy azt, hogy mi lesz a felesége és az ő közti kapcsolata, amikor ott lerohan a tópartra a stégen, és ott áldogál, és megfogják egymás kezét, tehát kifejezetten emberi, vagy hogy mondjam, néha szinte emocionálisan védtelenként mutatja ezt az ember, és ami nagyon fontos, hogy ez egyébként a valóságban nem így volt. Tehát, hogy Hösz egy dúvad volt. Hösz az már 10x éves korában gyakorlatilag több gyilkosságban vett részt, amikor olyan embereket ölt meg Németországban, aki úgy vélt, hogy a náci párt ellenében van, nagyon gyorsan belépett.
Lehet, hogy ez így volt, csak nem láttuk. Aha. Tehát, hogy ez benne volt,
belül
egy kis gyerek.
Őt ugye elkapták a háború után, amikor bujkált, és akkor az volt a szabály, hogy ott végzik ki ott tárgyalják az ügyét, ahol a rémteteit elkövette, úgyhogy Lengyelországnak kiadták. Lengyelországban nagyon gyorsan a háború után pedig ugye egy rövid tárgyalás után őt ott felakasztották. és onnan vannak feljegyzések, meg vallomások, és ő elég sokat beszélt arról, hogy nagyon rossz volt a család élete, ivott, agresszív volt, ő ezt erre fogta, hogy rettenetes volt a nyomás a munkájában, tehát akkor is erre hivatkozott, hogy hát neki rengeteg munkája volt, és ezt nehéz volt jól ellátni, és hát emiatt nem volt egy mintalpa, tehát azt mondom, hogy egyébként az eredeti karakteren is nagyon-nagyon sokat változtatott a rendező, de ezt csak azért tartom fontosnak megjegyezni, hogy a művészi szándékot szolgálta szerintem az is, hogy sokat formált a karakteren, de egyébként működött nekem a film, és azt gondolom, hogy abszolút érdemes megnézni, még a néha túlzások ellenére is, vagy néha nekem kicsit hatásvadász elemek ellenére is.
Hanyasra értékeled ezt a mozit?
Nálam egy 8,5-es egyébként, azt gondolom, tehát egy nagyon erős.
Én is 8-ast akartam adni, úgyhogy szerintem is érdemes megnézni, és egy különleges film ebben az Oscar szezonban, bár ebben az Oscar szezonban szerintem erős filmek voltak.
Fú, és bomba erős volt.
És több kísérleti alkotás is van, akár a Yorgos Lanthimos film, amiről múltkor beszélgettünk. Úgyhogy,
vagy a Holdovers, amit szintén meg. Ajánlunk.
Ami minden. Nem kísérleti, de nagyon jó.
Így igaz. Oké, akkor tartsatok legközelebb is velünk.